mai napon a hónap utolsó napja van, és szombat, mert szombatnak a neve Sabbat Mikéc, és bizony a adventi forgalom beindul, és amikor ide érkeztem, akkor úgy megkérdeztem magamba, vajon hol van a Bibliában megírva? Valóban hol írta az én mesterem azt, hogy vegyetek mindent egymásnak, hogy az én születésnapomat ünnepeljétek. Ajándékozzátok meg egymást az én születésnapomat ünnepelve. Vajon hol van ez megírva? Hol van ez, hogy most mindenki rohan és elégedetlenségében ott van, hogy mit tud venni, vagy nem tud venni? Csinál egy születésnapot önmagának, önmagát ajándékozza, önmagát kínozza, hogyha nem tud venni, vagy nem fog kapni. Hol van ez megírva a Bibliában? Kellene erről beszélni, de minek? Hadd ünnepeljenek. Nem ünnepek ezek. Azonban Hanukának is a végén tényleg ott vagyunk, hogy egy ünnepnek vége van, és minden megy tovább. Szomorúan nézem azt is, hogy a Hanukák, tényleg Hanuka rácsonyok most már, igazából még annyi se, mert majdnem látványpékség szintjén és egyéb szintjén megy a kulturális és klub délutános történet, még a zsinagógákban is. Bizony, nagyon nehéz ez. Nagyon nehéz ez az idő, így. De Sabbat Mikéc mégis ad nekünk üzenetet. Sabbat Mikécnek a bibliai területe nem más, mint Józsefnek a története. Azonban mégis a Haftaráját olvasom fel a Mikécnek, királyok első könyvének a 3. fejezetébe. Méghozzá nagyon ismert történetet a 16. verstől. Abban az időben jött a király az két parázna asszony, és megálló előtte. És mondta az egyik asszony, kérlek uram, én és ez az asszony egy házban laktunk, és szültem őnál abban a házban. És harmadnap az én születésem után, a szülésem után az asszony is szült, és együtt valánk senki idegen nem volt velünk a házban, hanem csak mi ketten valánk abban a házban. És annak az asszonynak éjszaka meghalt a fiam, mert ráfeküdt. És felkelt éjfélkor, és elvitt az én fiamat mellőlem, mert a te szolgálólányod aludt, és ezt azt magam mellé fektette, míg az ő meghalt fiát én mellém fektette. Mikor pedig hajnalban felkeltem, hogy megszoptassam az én fiamat, ime megholt. De reggel jól megnézegetvén láttam, hogy ez nem az én fiam, akit én szültem. Mondta pedig a másik asszony, nem úgy van, ez az én fiam az, aki él, a te fiad pedig az, aki meghalt. Amaz viszont mondta, nem, hanem a te fiad, az, aki meghalt, és az én fiam az, aki él, és egyébként versengtek a király előtt. Akkor mondta a király, ez azt mondja, ez az én fiam, aki él, és a te fiad az, aki meghalt. Az meg azt mondja, semmiképpen nem, hanem a te fiad az, aki meghalt, és az én fiam is az, aki él. És mondta a király, hozzatok nekem kardot, és amikor odahozzák a kardot a király elé, mond a király, vágjátok két része az eleven gyermeket, és adjátok az egyik részt egyiknek, a másikat pedig a másiknak. Ekkor mond az asszony, aki vala az élő gyermek a királynak, mert megindul szíve gyermekén, kérlek uram, adjátok néki az élő gyermeket, és ne üljétek meg őt. A másik pedig azt mondja vala, se enyém, se tiéd ne legyen, vágjátok ketté. Akkor felel a király, és mondta, adjátok hamarnak az élő gyermeket, és meg ne üljétek azt, mert ez az ő anyja. És amikor hallott az egész Izrael ezt az ítéletet, amelyet tett vala a király, férjék a királynak orcáját, mert látták, hogy az Isten bölcsessége van az ő szívében az ítéletére. És lőn Salamon király az egész Izrael felett királyjá. Ezt a történetet mindenki ismeri, de kapcsolódóan mégis hozom a heti szakasznak azt a részét, amely József története viszonylag röviden, Mózes első könyvének a 41. fejezetéből. Lőn pedig két esztendő múltán, hogy a fáró álmat látta, és imád a folyóvíz mellett, és imád a folyóvízből hét szép és kövér tehén jöv valaki, és legel vala a nádasban, és imád azok után más hét tehén is jöv vala a folyóvízből, rótak és ösztöverek is odállnak vala ama tehenek mellé a folyóvíz partján. Nem olvasom tovább ezt a két látását, két álmát, hiszen ez kettős álom, a kivékel folytatódik, és erre József magyarázatot ad, amikor kijön a börtönből, hiszen börtönbe volt ebbe az időbe. József pedig felele a fáraónak, 16. vers, és felele József a fáraónak mondván, nem én, Isten jelenti meg, ami a fáraónak javára van. Ezt a kettőt szeretném valahogy mégis úgy, hogy megértenénk a mi életünkre. József történetének, az álomlátónak a történetét, hiszen már gyerekkorában is ott kezdődött a baj, hogy álmot látott a jövő tekintetében, Isten szerinti látása volt, és ezt a látást, ami Salamonnak, abból bölcs látása, Isten szerinti látása. Tudva levelek, nekünk is szét kell választani azt, ami Istentől látás, és az, ami Istentől bölcsesség. Mind a kettő valahol ebben találkozik, hogy tennünk kell valamit. Tennünk kell valamit, méghozzá úgy, ahogy József mondta, ezt nem én mondom, ezt Isten mondja. Ez Isten jelenti meg nekem, és úgy adom tovább. Ugyanakkor, mint a Salamon történetében van, ott viszont az én felelősségem már, hogy mit teszek. A hívő életnek a látása, a hívő életnek a felelőssége két külön dolog. És én úgy gondolom, hogy az első az, ami összeköti ezt, hogy tevőlegesnek kell lenni mindkettőben nekünk, méghozzá sürgősen és azonnali. Nem halaszhatunk. Ebben mind a kettőben ott az időfaktor. Dönteni kell. Józsefnek az életében, ezekben a műveleteiben, ezekben a cselekedeteiben is lehet látni. Nem azzal foglalkozott, amivel mi foglalkoznánk ilyen esetben. Hiszen bekerül a börtönbe teljesen jogtalansággal. Ő fejti meg az álmát a pohárnoknak és a sütő embernek, megfejti az álmát, és az egyik meghal. Bizony felelőssége teljes munkája volt, hogy úgy mondjam, az álomfejtéssel a börtönbe. Bizony elég hosszú ideig ott van lent, reménytelenségben, idegenben, börtönben, és kiszabadul, és egy szóval nem panaszkodik, hogy na most akkor adok ennek a fáraónak. Egy szóval nem mondja azt, hogy jaj, de jó, most aztán lesz egy kis balhét a egyiptomiaknál, ez is biztos miattam van ám, azért, mert engem bedobtak a börtönbe, úgy kell nekik, és jön az átkozás, mert ember szinten ezt szoktuk tenni. Rávetítjük a bajokra és a helyzetekre is, Istennek itt a válasza, meglátod. És József nem teszi. Egy szóval meg nem említi, hogy ő börtönben volt. Egy szóval nem méltatlankodik azért, hogy jogosan vagy jogtalanul. Egy szóval nem lázad, egy szóval, mintha mi sem történt volna. És én úgy gondolom, hogy meg kellene tanulnunk ezt, hiszen sok esetben, nagyon sok esetben a sátán természetszerűleg bennünket bezárva kalitkába, börtönbe, jogtalanul, bepréssel, nehogy véletlenül csináld azt, amit kell csinálni. Nem ellene szól a dolog. Nem ellene szól a támadás, épp úgy, mint Bemerítő Jánosnál, amikor a fejét veszik. Nem Bemerítő Jánost tették börtönbe, hanem az ő szavát tették a börtönbe, hogy nem más volt, mint Isten szava. Nehogy valaki meghallja, hogy milyen balhé van Heródeséknál, nehogy véletlenül meghallják azt, hogy milyen paráznoság van, nehogy véletlenül a paráznoság leleplezedésével elveszítse a kedves szeretőjét, akit adásvétel szinten egymásra kicseréltek. Nem Bemerítő János és nem József ellen történtek ezek a bezárások, hanem a bezárások mindig azért vannak, hogy te ne tudjad tenni. És te neked ezt tudnod kell. Tudnod kell, aki kútba kerültél valamikor, talán többször is, tudnod kell, aki már megint börtönben van, hát már megint elkaptak, már megint jogtalanul, már megint rágalmazással bekerülök a börtönbe. Most Potifárné ügylet van hazugság által, és a hazugság a sátánnak a fegyvere mindig is az volt, a hazugság atyáé. Bizony, Józseftől megtanulhatjuk. Nem. Nem mondta el a vádbeszéjét, nem mondta el a büntetése után a méltatlankodó, nem rágalmazó, hanem kemény beszédét sem, hogy majd meglátjátok, hiszen ez átok lett volna. Tudta. És nekünk is tudni kell, hogy nagyon sokszor a sátán beteszi a gáncsot, nehogy eljussák 2 méterrel odébb. Úgy bezárja az idődet, a lehetőségedet, mindent. Tudja, hogy hol lehet téged megakadályozni, meggátolni, hol sántulsz meg, hol van egy köteléked, hol tud rád akasztani egy köteléket. Nagyon jól tudja a sátán. És ez Józsefnél szinte természetes dologként működik, szinte természetes dolog, hogy nem szól a fáraónak, és nem szól az akkori igazságszolgáltatásnak, hogy ugyan már, hát azért valami kárpótlás kellene, mondjuk, hogy én nem tépi a száját, ott, hogy most aztán, hanem békesség van benne, és a csend békessége van benne, hiszen csendben van. Csinálja a dolgát. A csendben hallja Isten szavát, és neki csak annyi dolga van, hogy Isten szavát vigye tovább. Nem akárhogy, hanem folytassa azt a menetrendet, azt a láncolatot, ami Isten terve. Mert Isten tervében benne volt a fáraó épp úgy, benne volt a fáraó azért is, mert még a testvérei hol vannak, és benne van minden Isten tervében, még a rosszban is. Mert nem tudjuk ám, hogy nekünk miért jó, vagy másnak miért jó az, hogy nekünk próba, vagy nehézség. Nem tudhatjuk. József tudta, egy pontra koncentrált, nekem ez a dolgom és feladatom. Ő nagyon is tudta a cifra ruháját, nagyon is tudta, hogy a látását nem az apjától kapta, hanem magától Istentől, és kijött és ment tovább. Előttem így József igen magasra emelhető, és előttem csodálom is az ő embertől, az általános emberi viselkedéstől, igencsak más viselkedése, állapota előttem nagyon szép. Hiszen oly sokszor kapunk egy kis falat, egy kis gáncsot, egy kis akadályoztatást, és pánikba esünk szinte. Jaj, most mi lesz? És valahol ilyenkor szembesülni kellene önmagunkkal, hogy de Isten ezt mondta. Isten ezt a ruhát adta. Isten ezt a feladatot adta. Meg is adta, hogy mi lesz. Akkor most én mit foglalkozok ezzel a börtönnel? Mit foglalkozok én? És ennek a Józsefnek így van szabad kibejárása. Így lesz szabad kibejárása a fáraóhoz. Így kap feladatot a fáraó által. Mert még a fáraó is megérzi, hogy itt valaki más van. És én azt hiszem, hogy a mi hitünknek a bizonsága, amikor tényleg egy börtönből kijövünk, pontosan az, mintha nem történt volna semmi. Be tudjuk illeszteni az életünk annak a részébe, ez bizony kellett. Mert ha nem történik ez a börtön, akkor nem lett volna két bizonság is. Igaz, hogy az egyiket felakasztották, de később a másik bizonság pontosan a fáraó előtt mondja el, hogy van egy héber ember a börtönben. Ha nem lett volna ott, nem lett volna neki ott működő a látása, és nem tudta volna a pohárnoknak az álmát például megfejteni, elmondani, akkor nem jutott volna el a fáraóig. És a mi életünkben is lehet, hogy nagyon nehéz helyzet volt. De ha nem történik meg az, hogy ott nem kapunk látást, akkor ma hiába beszélnek én látásról. Ha én nem találkoztam volna ott, abban a helyzetben, ahova bebörtönöztek Istennel, hogy beszélhetnék én Istennel? Ha nem vagyok bebörtönözve egy olyan helyzetben, amiben voltam sokszor bárki is, és elmondhatja ugyanezt, akkor nem mondanám el, hogy javan szolgálta a börtön, mert megedződtem, egy kicsit megkóserított bizony. És nem dühösített, hanem megerősítette. Tudom, hogy van szabadság, tudom, hogy van terve Istennek, és Istennek a terve, és az ereje, és az akarata örök, visszavonhatatlan, és senki, de senki elvenni nem tudja. Józsefnek ez volt a plusz. Mert ha visszament volna, ilyettében most, hogy kijött a börtönből, hazaszaladt volna apucihoz, akkor nem lett volna soha többet József, mert találkozott volna azzal a 10 testvérrel, amelyik ilyettében még egyszer a kútba vágta volna. Hiszen a lelkiismerőkötük félelemmel vegyesen azonnal azt mondta volna, üssük most már agyon, mert tényleg ez képes itt bevádolni, mit csináltunk akkor. Nem mehetett haza. Nem volt lehetősége hazamenni. Az életét vesztette volna el, hogyha a börtönből visszamegy Jákobhoz. Az életét. És a testvérei semmit, de semmit nem tudtak volna betölteni abból, amit Isten adott magának, Jákob törzsének, Jákob házának. Semmit nem tudott volna betölteni. És ezt látnunk kell. Nem lehet visszavonulni ilyen helyzetekből. Előre lehet csak menekülni. És ez nem menekülés. Vállalni azt az utat. Visszamennénk mi sokszor, és hányan mennek vissza a régi vallásos közegükbe. Itt most, nem, én nekem ennyi elég volt, megyek. megyek vissza még a világba is. És tényleg ez a kérdés, megismerjük-e Józsefben ezt a nem makacságot, hanem hitben erősséget. És a hitben való erősség erőssé teszi még a fáraó szemében is. Ez kell bizonság, azonban a bizonság mindig úgy születik, hogy tenni is kell valamit mások emberek előtt, részese kell lenni valaminek, akár börtön, akár milyen történet van, akár milyen bizonságot használhat Isten arra, hogy be tudjon illeszteni a következő sorba. A börtön belépő volt a fáraó életébe Józsefnek. A igazságtalanságnak tűnő nehéz idő belépő volt abba, hogy ő legyen az, aki a második ember lett, illetve első ember lett a fáraónál, illetve Egyiptomba. Kellett. És itt kellene azért odafigyelnünk. Van-e látásod? Van-e ruhád? És megtartod-e még a börtönben is? Megtartod-e? Mert ebben a világban, amikor börtönben vagyunk, mert abban vagyunk, és ebben a korban, amiben börtönben vagyunk, bizony egyre többen is fogják kérdezni, mi a te látásod. És nem arról kell beszélni, hogy milyen rossz ma hívőnek lenni, nem arról kell beszélni, hogy volt ez jobb is, nem arról, hanem az, hogy hol mi van. Arról kell beszélni. Mindenkinek. Nem arról kell beszélni, hogy fiatal koromban mi volt, és most mit kéne csinálni, vagy milyen jó volt akkor, vagy rossz volt akkor, hanem mi van holnap a mi Isten tervében, előttem tiszta és látható. Arról kell beszélni. Még önmagamnak is. Kijöttem a fiatalság börtönéből, kicsit szabadabb vagyok, a felnőttkor egy másik börtön igaz, de tudom, mi a felnőttkorom feladata. És ez sorolatosan így megy, lépésről lépésre előre nézek, és nem azon sanyargok, hogy átkos korban születtem, és ilyen birodalom, meg olyan idők, épp ebben a mostani időben is elgondoltam azt, hogy milyen hálátlanok vagyunk, és mennyire megszabadít Isten a gondolatainktól is, akkor, amikor nem emlékszem én arra, hogy 50 évvel ezelőtt bizony a karácsony arról szólt, hogy örültem annak, hogy van valami az asztalon, hogy a karácsonyi idő arról szólt, hogy tudtunk begyújtani, hogy a karácsonyi idő arról szólt, hogy jó, hogy voltunk egyáltalán. Egy börtön volt, de jó, hogy volt ez a börtön, mert ma háladás is van bennem, és tudom, hogy Isten azért is őrzött meg nagyon sok börtönömben, hogy utána előre menettel az ő tervét tudjam betölteni. Ez Józseftől az üzenet, így József életéből. No, de mi van Salamonnal? Salamon egy másik történet, és mai történet, nagyon is mai történet. Hiszen ott van két nő, két különböző bizonytalan helyzetet magyaráz. Egyik ellopta a halott gyermeket, kicserélte a gyermeket, a halottat az élővel, és így történet az előbb elolvasván. Ott áll egy király, és döntenie kell. Olyan helyzetben, amikor hát nem tudja az igazat, tanú nincs, génvizsgálat ismeretlen abban az időben, és így tovább, genetikai vizsgálat. Most vagy elhiszem valakinek a véleményét, vagy tényleg belemegyek abba, ide a kardot, és vágjuk ketté. De sokszor itt vagyunk ilyen toleráns helyzetben. Mi magunk vágunk szét dolgokat, hogy ne jöjjön az igazság ki. Magunk vágjuk szét a gyereket, igen. Ennek is igaza van, annak is igaza van, senkinek nincs igaza, sutty kardot elé. De mégis ott van az az üzenet ebben, hogy Salamon a kardot vette elő, és számunkra is ott a kard Isten igéje. Ott. De Salamonnak ez a cselekedete számunkat másra is készít. Nem csak kardodnak kell lenni, hanem eszednek is. Mert Isten nem csak a szellemi látást adja, mint Józsefnek, és ez a különbség József és Salamon között, a két történet között, hanem ad ismeretet az ő törvényéről, rendeleteiről, az ő igéjéről. Salamon nagyon bölcsen vette észre, hogy itt, aki az élet mellett dönt, az Isten szerinti. És én azt mondom, hogy ebben a történetben nem is a gyermek és ennek a humanista érzelgőségnek a ideje van, és ennek a történetnek ezt a súlypontját nem kell tovább kihegyezni és nehezíteni. Valóban borzalmas, hogy egy gyereket szétvágnának, akárki is az, de a tanítása mégis az, az élet mindenek felett. Ha valaki az élet mindenek felett le tud mondani bármiről, az Istentől való. Aki pedig úgy van, mint a másik nő, hogy dögöljön meg a más lova is, ez mai helyzet. Bár ismernék ezt a történetet, akár a mai, úgymond vezetők, a megosztás a halálé. Hiszen a gyermek, ha ketté van vágva, senkié. Még a közmondásokban is ismerik ezt a fogalmat, hogy okos enged szavár szenved. Még ott is ismerjük. Bár nem igaz a történet, de legyen meg, hogy az élet ne vesszen el. Ha valaki igaztalanul uralkodik, vagy hatalomra jut, vagy bármi van, nem baj, de legalább ne menjen szét az ország. Vagy családban valaki úgy működik, hogy nem kellene, de legalább maradjon együtt a család, és majd Isten. Az élet Istene intézkedni fog. Hiszen mind a két nő céda volt, parázna volt. És mind a két nő számomra nagyon érdekes módon oda mehetett a király elé. És ezt tanít engem. Mi olyan szépen félrelökjük a problémákkal érkezőket. Ennek is igaza van, annak is igaza van. Kit érdekel? És ketté váltuk a gyereket. Vagy saját érdekünket, hasznunkat nézve azt mondjuk, hogy neked van igazad, kész, mert hozzám közelebb vagy, vagy érzelmileg, vagy bármilyen haszon területén is. Hamisan tudunk dönteni. És Isten Salamo történetén keresztül is, én úgy gondolom, azt tanítja nekünk, tanulj meg gondolkodni. Tanulj meg bölcsnek lenni, de ne a saját istenséged miatt, ne mások érdekei miatt, egyedül Isten törvénye által gondolkodj. És meglátod a helyes döntésedet, megteheted azt, ami Isten szerinti. Egyetlen helyes lépés. Még ha emberileg nem is érthető, még ha emberileg sokan azt mondják, hogy nem, ha mellé tudod tenni, mint ebben az esetben az élet mindenek felett, mellé tudsz a döntésed mellé tenni egy törvényt, akkor jól döntöttél. És ezért a bölcsesség nem más valóban, mint Isten megismerése. Isten megismerése pedig Isten akaratának a megismerése, Isten akaratának a megismerése, Isten törvényének a megismerése, és minden egyes, amikor kardot előveszünk, Isten igéje van a kezünkbe. Isten igéje nem választ el semmit, hogy halál van. Nem úgy választ el. Isten kardja ítél, de egyben hagy, hogy megváltozhasson, hogy az élet maradhasson, de azt a bölcsességet Isten igéje, maga Isten adja számunkra. Bölcsnek kell lenni. Mert ha valaki nem bölcs Isten igéje szerint, akkor nem alkalmas semmilyen uralomra. Hiszen ebben a történetben Salamon ettől kezdett el uralkodni, ettől kezdett király lenni. És ez a bizonságot tevő életünknek is a lényege. Attól a pillanattól vagy férfi, hogyha tudsz Isten szerint dönteni. Attól a pillanattól vagy szülő, apa, családfő, ha Isten szerint tudsz nagyon nehéz helyzetben is dönteni. Amit emberek nem is igazán tudnám megoldani, mert most kinek van igaza? Salamon nem vitatkozott, Isten törvénye, az életnek élni kell. És ezt valaki más mondta, ott van nála az igazság, az élet igazsága. Jól döntött Salamon, és ezzel az Isten szerinti döntésével így kapott elfogadást, hiszen nem a király ül sosem a népre, hanem a nép választotta mindig a királyt, és tette maga fölé még a papokat is. Soha nem a király uralkodott. De jó lenne ezt megtanulni most is, hogy Isten szerinti döntésekkel kell nagyon helyzeteket megoldani. Isten szerinti döntésekkel. Ez legyen bármi társadalmi, családi vagy bármi probléma. Mind Isten szerinti. Ez lenne a mi feladatunk, hiszen Krisztus nem csak uralkodik a Földön, hanem Krisztus testének kellene szellemi értelemben uralkodni a döntések felett. Kontrollként ott kellene lenni, de annak idején a proféták, ez nem jó. Nem érted miért akkor is? Ez nem jó. Nem részesnek kell lenni a hatalomnak, a haszonnak és mindennek, hanem kontrollnak kell lenni. Bennünk és kívülre is ugyanígy meg kell elmutatnunk. Azért, mert ez a hatalom, amit Krisztus ezen a földön használni akar, ebben neked részed van. Neked kell kimondanod a döntéseket, az ilyen salamoni döntéseket, ahol mindig ott a törvény. Minden döntésünknek ott kell mellette lenni. Nem az oda citált félmondat, hanem Istennek a valóságos kijelentése. Az élet, hogyan, mind, de középpontban mindig az élet van. Isten az élet Istenem. Amikor Salamonról beszélünk, akkor mégis a mai korról kell egy kicsit beszélni. A mai korban, ha körülnézünk, valójában mi a legértékesebb benned? Mit akarnak tudni, elvenni? Nem a pénzed, ne izgulj. Nem a 44-es bakancsod, dehogyis. Nem a fizikai erőd, dehogyis. Mit gondolsz? Ezt akarják elvenni. Bele akarnak látni a fejedbe. És tudni akarják, te hogy gondolkodsz. Ez a legdrágább. Ezért megy a játék. Azt, ami Salamonnak megvolt a bölcsesség, az ismeret az agyában, hiszen az agyadban van akkor is a lelked, ha tetszik, hanem az érzéseid és a döntéseidnek a központja. Ma ezt, a tudás központodat, ezt szeretnék feltérképezni mindig. Te hogy gondolkodsz? Ezt térképezik föl keresztények lelki gondolás szintjén, ezt térképezi föl a politika, ezt térképezi föl a szociológia és minden egyes társadalmi tudomány. Te hogyan gondolkodol? Nézd meg a mai nap. Te nem tudod ő, hogy gondolkodik, provokál, hogy megtudja, hogy te hogy gondolkodsz. És abban a pillanatban úgy fog lépni, hogy te neked nincs lehetőséget kivédeni. Nem tudsz támadni, de ha türelmetlen vagy, meggondolatlanul a gondolataidat kiadod. És nem csak meggondolatlanul, mert ugye a mi dicsőségünk az, hogy minél többen olvassák az írásainkat a Facebookon, minél több véleményt nyilvánítsunk, minél többet tépjük a szánkat, hiszen mindenki nagy, és nem veszük észre. Mi magunk tesszük ki a gondolatainkat. És ezeket a gondolatokat össze kell rakni. És ezeket a gondolatokat ismerve megtudják, megoldják, hogy elvegyék a tudásodat. Ma nem kell ismeret és tudás. Ma nem kell, hogy te gondolkodjál. És ezért keresik, kutatják, hogy te mire gondolsz. Ha én ismerem a te gondolataidat, akkor manipulálhatok. Ha ismerem a gondolataidat, üzletileg kihasználhatlak, de simán. Ha én ismerem a te gondolatodat, az enyém vagy. És elveszem a gondolataidat, mert holnap beültetek én mást. És abban a pillanatban az én gondolatom a te gondolatod lesz, ami viszont már téged irányít. Ugyan milyen bölcsesség az életünkben az, milyen gondolat az, ami bennünket vezet. A döntéseinket Isten igéje törvénye vezeti, vagy kiadtuk magunkat és beültették. Szó szerint kicserélték a fejünket. Vajon milyen döntések vannak? Vajon nem veszed észre, hogy el akarják lopni a gondolataidat? Hogy kicseréljék, vagy megszüntessék? Te kell lesz, csak a gondolkodó ember nem kell. Mert ha nem gondolkodsz, akkor Isten törvényét se ismered, akkor te már messze vagy attól, amit Salamon tett, hogy a gondolatait Isten törvényei szerint bölcsen vezette a tetteiben is. Most a gondolatodat, a tudásodat, ami gondolat, azt veszik el. Nem véletlenül mondták annak idején, a tudás hatalom. A tudás lényege a gondolat, ha gondolatodat elvettem, akkor nálam a hatalom. Ha én tudom és irányíthatom a gondolataidat, akkor te neked semmi hatalmad nincs már önmagadon sem. Isten pedig azt akarja, hogy salomoni állapotba kerüljél. Abba, hogy tudjad Isten törvényét, Isten tervét, és amikor van egy ember és ember között, közvetlen jogkörödön, felelősséged határain belül döntési kényszered, akkor Isten törvénye szerint konkrétan és keményen tudjál mondani, válaszolni, mikor meg se értik. Nem magad szerint, nem bizonytalanul, nem pártütően valaki pártjára állni, nem, egyedül Isten szava, egyedül Isten igéje, Isten törvénye, egyedül. Ez nem farizeusság, ez élet. Ez arról szól, hogy a döntéseid befolyásolnak. Mert ha más szerint döntesz, akkor az a más már rátette a hatalmat az életedre. És aki ráteszi ma az életedre a karmát, a mancsát, az a te halálodat akarja. Kezdetben nem a fizikai halálodat, hanem a gondolkodásod meghalását. Nézd meg, világszerte erről szól a nóta. Világszerte nem érnek semmit az oktatások, világszerte mindenki okos és senki se okos, világszerte a tudás úgy föl van higítva, vagy már nem tudás, világszerte a gondolat, mint olyan megszűnt. Világszerte bálványimádás, önmagam gondolat az Isten, vagy esetleg más celebnek, vagy akármilyen bálványnak a gondolata a lényeg, és nem veszük észre ez a kicserélés. Ez tulajdonképpen életellenes, és tulajdonképpen nem csak butává tesz, gyilkossá is tehet. Önmagam gyilkossává és mások gyilkossává. Hol áll a mi gondolatunk? Mert először is megvan-e az a vezetettségünk, amit Isten adott József szerinti módon? Tudom, hogy ki vagyok. Tudom, mi a feladatom, és tudom, mi az ígéretem. Ezt Isten mindenkinek külön-külön közli. Mi saját magunk tudjuk ezt elrongálni, aki kitalálom valami mást. Mert azt mondta valaki, és már az én gondolataimat valaki motiválja, mert a pásztor kent fel, és nem Krisztus. És nem a pásztor megy előtted, hanem hátulról, mint a disznóhajcsár, üt a pásztornak nevezett ember. Elvették a gondolatodat. Elvették azt a gondolatodat, amit Istennek az akaratával teljesen egységbe kellene használnod. Mert kényelmes. Mert kényelmes, ha más intézkedik helyettem, meg úgy jó, el vagyunk mi, nincs felelősségem, sok minden jó van ebben. Nem, Isten felelősséget ad. Salamonnak nem kevés felelőssége volt ez, ott egy gyerek itt akart. Tudod, hányszor van ilyen döntés az életünkben? Most mit teszel? Na most mit teszel? És szomorú, ha emberi értelemben nem tudsz már gondolkodni, mert akkor Isten szerint sem érted, hogy Isten törvénye ebben a helyzetben mit ad neked. És ezért pontosan a saját gondolataimnak a megújulására szellemben kell újjászületnem, hogy a gondolataim nem más gondolatai legyenek, hanem mindig szülessenek gondolatok. Mindig elezen a Szent Szellem, hogy ebben a helyzetben ez van, és ez ígéret elvezet minden igazságra, és ő adja neked a vezetést, aki éred. A gondolataidnak, nem embereknek, hogy téged vezessenek, a te saját magad életében, a te saját magad helyzetében neked kell dönteni. Salomon nem hívta össze a Sanhedrint, és nem hívta össze az összes okos embert, hogy mi van. Szemben egy fáraóval, aki nem tudta az álmát, miről szól, az első, hogy összehívta az összes okos embert. És az okos emberek nem tudtak válaszolni, az írástudók és a bölcsei nem tudtak válaszolni. Vagy tudtak volna, ha nem mondja valaki, hogy van itt egy álomfejtő, aki megmondta ennek és ennek az igazságot. Ha nem lett volna ott József, akkor valakire rá kellett volna támaszkodni a fáraónak valami végzésre. Ha nem tudnák Krisztusnak a bizonságát és Isten igéjét, akkor te emberre kell, hogy támaszkodjál. És ez fordítva is igaz, mert nem akarod tudni Isten igéjét, vagy nem tudod, emberre támaszkodsz most. Hétfőtől szombatig és tovább. a gondolatoddal, hogy állsz a gondolatoddal. Ez nem azt jelenti, hogy most neked be kell menni egy barlangba, és a fejedre kell tenni valami teljesen sugármentes rohambirit, hogy nehogy még belássanak a fejedbe, nem erről szól. Nyitottnak kell lenni. De akkor, amikor szólni kell, akkor józsefi módon tudnod kell Isten mit akart, tudni kell, hogy neked mi a feladatod, és ehhez Isten adott egy értelmet, ami értelmet ő maga irányítja, emlékezz az ő szellem által, Krisztus szellem által. Emlékezz, nem lehet felelőtlen egy gyerek szétosztásánál, te életet nem ölhetsz meg, az élet mindenek felett. És az élet Istenének a szava mindenek felett. A többit bízd rá, és kiderül az igazság. Ahol az élet van, ott az igazság is kiderül. Ha a Krisztus van, ott igazság és élet együtt van. De nekünk kell képviselni, nem hatalommal, hanem szolgaként és feladattal. Természetesen ebben a pillanatban rá kell kapcsolnom a hanukai igére is, hiszen Hanukakor Zakariás könyvét olvassák a menoráról szóló részt, és Zakariás 4.6. versében van számunkra kapcsolódó is, de ma is üzenet. És vele szólva nekem mondván, az Úrnak beszéde Zorobábelhez mondván, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én szellememmel, ezt mondja a seregeknek Ura. Mégis kell válaszolni. Mégis kell válaszolni, hogyha történik körülöttünk bármi is a világban. Mégis kell dönteni Salamonként, mégis kell szólni Józsefként, és Józsefnél és Salamonnál ugyanez a bizonság, amit Isten ad Zorobábelnek, ugyanez számunkra is parancs, nem erővel és nem hatalommal. József nem erővel és hatalommal jött ki a börtönből, nem erővel és hatalommal vett elégtételt, nem erővel és hatalommal vette át az irányítást az Egyiptomba a fáraó országával, hanem az én szellememmel, Isten akaratából. De érvényesen Salamonnál is nem erővel és hatalommal kimondott egy verdiktumot, ez van, így döntöttem, viszlát. Nem. Az ő szellemével. Amikor ez a bibliai vers az Zakariásból elhangzik, ez a hanukai ünnepnek, a makkabosok szájának szavai ezek, akik harcba mentek, legendárium vagy emlékezet, oly mindegy, de hanuk akkor elhangzik. Az a csodálatos győzelem, az a makkabosok győzelme, amit hanuka idején ünnepel a zsidóság saját ünnepként, hogy mindez csak azért történhetett, mert ez a vers, ez a bibliai ígéret érvényes. 7 ember legyőzi az ellenséget. Nem erő, nem hatalom, mégis győzelem. Mert Isten szelleme a gyertyalángokban látható, emlékezhető fényeivel bizony ma is emlékezhet arra, hogy az a győzelem, ami a makkabosok tettek annak idején, az nem a saját erőjük által történt. Számomra most inkább aktivizálva ez üzenet, József életében semmi, de semmi saját erőből nem történt. Mégis nagy dolgok történtek. Nem okoskodott. Mondhatnám azt, hogy csak úgy vitte a víz. Minden, ami szépen magától történt, ami csodaszerűen. Azért, mert ez az akarás ige az életébe igaz volt. Nem erővel és nem hatalommal. Nem erővel és hatalommal kell elfoglalnod azt a helyet, amit Isten adott neked, hanem hűséggel, kitartással, sokszor próbával, de mindenképpen hittel. Tudom, mit akar Isten. Rábízom, mert nála van hatalom, minden hatalom az övé, nála van az erő, minden erő birtokosa ő és önmaga, az ő szellem által, Isten akaratába, Krisztus uralmától. Ezt kellene megtanulnunk hanukaként, hanukai összesítésként és tapasztalatként, Ezt bizonságként, ezt kellene meglátnunk egy József életében, és ezt kellene meglátnunk egy királlyá lett király életében, Salamon életében, nem erővel, nem hatalommal, az ő szellemével. És az ő szelleme irányíthatja a mi fejünket, gondolatainkat, hogy az ő hatalmát és az ő munkáját végezzük és erősítsük, benne legyünk. És ennek az a következménye, hogy így fogadnak el mások, mint Salamot a népe, és így szolgálhatunk mások felé, és nem rá terhelődünk másra, vagy idomítunk, vagy uralkodunk valakin erővel és hatalommal. Nincs kell karizmatikus erőlködés, nincs. Ő van, és használhat téged. Ő van, aki Józsefet a világ történelemben és Isten üttetőjében befejezte, elvégezte az élete által és az életében mindazt, amit akart. Ő az. Ő az, aki Salamont királlyá tette. Nem a korona tette királlyá Salamont, hanem az alárendelése, hogy Isten akaratának, Isten törvénynek alárendelte az ő szavát, döntését. Ezt tette királlyá. Valamennyien királyok vagyunk a magunk területén. Férként, családtagként, apaként, és így tovább. Minden rábbi ránk bízott feladat, amit el kell végeznünk, idézőjelben mondván királyság. Azonban a királyságot nem neked kell kihirdetni, hanem a cselekedeteidnek kell bizonyítani, hogy Isten akaratába járva, magadat félretéve, tiéd a feladat, ami Isten hatalmának a továbbadása. Isten törvényének az érvényesítése, Isten akaratának a beteljesedése. Nem én. Tudom, ez egy fájdalmas dolog, hiszen a kereszténység is erre lett idomítva, kihegyezve, hogy én, nem te. Erővel és hatalommal, az ő erejével és az ő hatalmával. És akkor ő győz. Az ő szelleme általad embereket nyer meg, általad embereknek tehez bizonságot, általa emberek felett lehez királyként és egyenrangú, mert Salamon annyira nyitott volt, hogy még a két prosti, bocsánat, paráznanő is oda mehetett hozzá. Nem volt hierarchia. Nem volt olyan, hogy elmehetsz a kancelláriába, vagy az osztályvezetőhöz, vagy a segédlelkészhez, nem erről szólt, hanem arról szólt, a király elé ment. Ez a két nő a király elé ment. És ez, ami nagy áldás, hogy neked is lehet olyan egységed, és olyan egysíkúságod minden emberrel, mint Salamonnak a paráznával, és mégis te vagy az, aki dönthet, mert Isten rád bízta az ő döntését, hogy abban a helyzetben, ami testi, lelki a földön, te alkalmazzad. Istennek az igéje szellemi, és az ő szelleme által a te döntésed másoknak élet. Annak élet, igazság és út is természetesen, ami nem más, mint Krisztus. Tehát itt jön az a kérdés, hogy valóban úgy élek-e, hogy tudom, mint akar Isten, mint Józsefnek az életében, és tudom-e azt, mikor mit kell szólnom. De a kornak a nagy veszélyét tényleg felhozom. Ebben a korban azt akarják, hogy ne gondolkodj. A gondolataidat ellopva, megismerve, nem csak kivallatnak, hanem használnak. Mindent, amit rólad megtudnak, használnak, és ne legyen ez üldözési mániának a gyökere, ez egy sima uralkodás és sima gyilkossági folyamat. Szeretném tudni, mire gondolsz. És ha ezt a kérdést valaki fölteszi, az nem segíteni akar, vagy Istennek a szavát akarja adni legtöbb esetben, hanem hogy tudja maga alá rendelni, hogy tudja gondolataidat kicserélni vagy megölni. Ez a kérdés. Hogy gondolkodsz? naponta. Lejátszuk ezeket a társas játékainkat. Vajon mit gondol ő, és így tovább? Nem. Én úgy gondolom, hogy Isten akarja. És ebben a pillanatban így van élet köztünk, bennünk, családunkban, közösségileg Krisztus testében. Nem arról kell beszélni, te hogy gondolkodsz, mert az már sok. Az már társas játék. Nem rossz gladiátor játék. Ott valaki vesztes. Úgy tett fel a kérdést. Ebben a kérdésben, ebben a helyzetben, vajon Isten mit gondol? Én mert Isten a gondolatait minden részére az ember és a teremtett világ részére kimondta. Kimondta az egész teremtett világ működésére. Te mit gondolsz? Bocsánat, nem érdekel. Az se érdekel, hogy én mit gondolok. Az viszont érdekeljen, hogy együtt megtaláljuk Isten akaratát, gondolatát, az nagyon is érdekeljen. Mert csak abban van élet. Különben egymást öljük meg, egy gyereket vágjuk szét, uralkodni akarunk, és senki nem lesz király, a kettő vágott gyerek sose lesz senkié. Millió baj van, hogyha egymás gondolatát keressük, és nem egymás látását, amit Isten adhat az ő szellem által. Gondolkodni, vigyázz. Vigyázz, milyen fejjel gondolkodsz, mert ma a gondolataidat szinte, mint a tűzre a vizet kioltják, minden szinten működik ez, a vágyaidat és mindent kihasználva, minden emberi gyengeséget, vagy azért tesznek gyengévé, hogy ne gondolkodj, és ezer várfaja, ezer módszerrel mindenki azt keresi, te most mire gondolsz? Egyetlen egy veszély elhárítási lehetőséged van, egyetlen túlélési lehetőséged van ezen a földön, és egyre inkább. Gondold azt, amit Isten gondol. Nincs más lehetőséged. Különben harc, háború, testvérharc, halál. Rossz döntések sorozata, ami késsel, karddal és egyébbel. Egyedül lehetőség a gondolatunk megőrzésére, Isten igéje. Egyedül lehetőség. És ezért beszélünk Isten igéjéről, és nem a saját gondolatainkról. És ezért beszélünk Isten gondolatairól, hogy mit gondolt erről a teremtett világról, mit gondolt el rólad, rólam és mindenről. Ő. És ne érdekeljen az, hogy önmagadról mit gondoltál. Ne érdekelje az se, hogy őről, amit gondolsz, te magad. Kérd azt a látást, Isten, én nekem hogy kell látnom azt a valakit? És lehet, hogy a látásodban megváltozol, lehet, hogy a gondolataidban teljesen megváltozol, lehet, hogy a kapcsolataidban megváltozol, lehet, hogy Isten szerinti módon összekapcsolsz másokkal, lehet. Ennek a feltétele valóban az, nem erővel és nem hatalommal. Én nem akarok senkit megtéríteni, nem akarok senkit erőszakkal megszabadítani. De ha kérdez valaki, meg kell mondanom, Isten törvény szerint szükséged van szabadulásra, szükséged van erőre, de nem az enyémre, egyedül az övére. Ha azt mondom, nem erővel és nem hatalommal, tegyem oda, hogy az ő szellemével. Igen, őt, a Szent Szellemet kérd, hogy hozza Isten akaratát és Krisztus uralmát az életedre, mert ember képtelen téged a helyére tenni, legyőzni le tud, uralni tud, idomítani tud, kalickába zárni tud, seregbe be tud rakni, gyülekezetbe be tud rakni, politikai pártba be tud rakni, országba, nemzetbe be tud rakni, ahova akar. De neked hol a helyed? Csak ott, ahol egy király van, egy erő, egy hatalom, akit igazából mindenkinek tudni kellene, hiszen a mi atyánkod naponta elmondják, még a hitetlenek is, mert tiéd minden hatalom, menjen és földön. No, ha ezt ki tudod mondani, nem csak így, hanem szívből is, akkor ki tudod mondani, akkor viszont nekem nincs. Akkor ismered ezt az akarási igének a lényegét, és megtapasztalod azt, hogy a döntéseidben is életet fogsz hozni. Életet fogsz menteni, és nem a halált sugárzod. József és Salamon, két példa. József az, amit Isten kijelent számunkra. Ez az életed útja, és ezt kell tenned. Ez minden emberre születése óta is kijelentette, hiszen magára az emberiségre is adott, de ezen túl van egy olyan a helyzetekben, a mindennapokban. Ma mi a teendőm? Vedd elő Isten igét. Ennyi. Fogsz kapni rá választ.